FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
So outspoken, you don't even notice. Every word you say gets right under my skin. Out of focus, but your heart is open. Always trying, but I feel like giving in. Keep breaking hearts to pieces. I know I'm the only reason. I'm afraid you're getting over us. Wasted love, don't give up. While you're trying to save us, I'm trying not to get wasted, love. Wake me up, oh, tell me I'm doing the same. This ain't another wasted love. Takes me to the point I can't control myself. If I knew how to find the words I tell you, I admit that sometimes I can use your help. Keep breaking hearts to pieces. I know I'm the only reason. I'm afraid you're getting over us. Wasted love, don't give up. While you're trying to save us, I'm trying not to get wasted love. Wake me up, oh, tell me I'm doing the same. This ain't another wasted love. La, 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 la.
Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
Hát multidézésre is szeretnélek majd invitálni, illetve nyilván körbejárjuk majd az idei világbajnokságot is. Neked mennyire van időd meccseket nézegetni? Ugye most 48 csapat volt kint ezen a világbajnokságon, és azért az időeltolódás miatt sokszor belecsúszunk ugye a hajnali mérkőzésekben. Mennyire tudod követni a mérkőzéseket?
Hát igazából megpróbálom a lehető legtöbb mérkőzést megnézni, mert jó mérkőzések vannak. Az elején sok ismerősömmel, hozzáértő edzőkkel, barátaimmal beszélgettünk, hogy milyen lesz ez a 48 csapat, ez a megemelt létszám, és tulajdonképpen ez három hatalmas helyszínen, hatalmas országban. De én azt kell, hogy mondjam, hogy eddig számomra fantasztikus. Úgy a nézők, a teltház, a mérkőzések, és olyan csapatok kaptak lehetőséget most, hogy megmutassák magukat, akik eddig a szűkebb létszám miatt nem tudták.
Ez mindig érdekel nálatok, hogy például te is milyen szemmel nézed, aki ugye játékosként is részt vettél korábban egy világbajnokságon, milyen szemmel nézel ilyenkor egy VB-t?
Én is labdarúgó edző vagyok, tulajdonképpen. Természetesen a szakmai oldalát azért nem hagyhatjuk ki. Szakmai szemmel nézem elsősorban, a másodszorban pedig tulajdonképpen egy néző, egy kívülálló, esetleg ha a spanyolok játszanak, akkor szurkoló. Tehát tulajdonképpen azt mondom, hogy egy részleteiben nézem a mérkőzést. Vannak dolgok, ami esetleg, ha nem egyedül nézem, beszélgetünk, állást foglalunk, nem jó ez a szerkezet, hogy gondolja a szövetségi kapitány, stb. Tehát jó, magyarosan megkritizáljuk a dolgokat.
Ez szerint ráadásul spanyol szurkoló is vagy?
Igen, mivel Spanyolországban futballoztam 3 évet, így az a közeg nagyon közel került hozzám, és természetesen rájuk nem tudok mást mondani, mint annyit, hogy 50 éve a világ élvonalában vannak. Talán az első 4-ből soha nem jöttek ki, mármint a rangsor, stb., amikor felállítják a FIFA rangsort, vagy bármit.
Hát nagyon sokan egyébként azt mondják, hogy a végső győzelemre is esélyesek.
Igen, ők mindig, bár most néztem a mérkőzéseiket, van, mikor jobban tetszik, van, mikor kevésbé. Kíváncsi vagyok majd most, amikor élesedik a helyzet, és ugyanolyan képességű és tehát nagyon jó képességű ellenfelei lesznek a spanyoloknak, hogy mire mennek, mert itt úgy látom, hogy nagyon-nagyon pici, nagyon apró kis részletek döntenek a mérkőzéseken.
Volt egyébként ezen a világbajnokságon eddig, ami számodra meglepetés volt? Vagy ami nagyon megmaradt benned momentum?
Hát én negatívummal kezdeném én, hogy például a csehek és a törököknek a szereplése nekem nagyon komoly meglepetés, hogy igazából nagyon gyengén szerepeltek. Annak ellenére, hogy a törökök győzelemmel búcsúztak, vagy bármi, de ettől függetlenül többet várt tőlük az ember. Meg még mindig egy picit negatívummal folytatom, hogy hazautazott Németország, hazautazott Hollandia, aztán hazautaztak most a portugálok, akiket végül is úgy gondolom, hogy szakmai szemmel is az első négy, első nyolcba várt az ember. Úgyhogy vannak meglepetések, viszont egy Marokkó, aki letette a névjegyét, és azt mondom, hogy a norvégok, azért az egy meglepetés, hogy ott vannak a nyolc között, de egy kicsit itt a szakmára rátérve pár mondatban, én úgy gondolom, hogy a norvégoknál nem véletlen, van ott egy bajnokcsapat, a Bodøglimt, és az félelmetes, amit csinált. Olasz csapatokat ütöttek ki, eljutottak ugyanúgy a elődöntőjön, nagyon messzire jutottak, abba biztos vagyok, és abból a Bodøglimtből most itt van 8-10 játékos, és kiegészülve egy Hallanda. Tehát nem egy rossz csapat.
De akkor mit tudnak ők, aminek köszönhetően, ha már említetted ugye a Bodøglimtet is, hogy akár egy ilyen klub is ki tud emelkedni, vagy mit tud most a norvég futball, ami miatt ott vannak a legjobb nyolcban egy világbajnokságon?
Én mindig úgy gondolom erre a kérdésre, hogy egy olyan generáció jön össze, mint ahogy náluk is, mint ahogy visszamehetnék nálunk is a Honvédnál, amikor összejött egy generáció, ötször nyertünk bajnokságot, a Fradinára a Nyilasi Tibi generációja szintén sokat bajnokságot, még előrébb a Fazekas Laciék, Újpestje, 7 bajnoki cím. Tehát azt mondom, hogy, és furcsán ilyen érdekes módon megfogalmazva, hogy nem mindegy, hogy egy 6-8-10 éves intervallumban mennyi tehetség születik le éppen akkor, és mennyi fog odaérni. Tehát visszatérve én úgy gondolom, hogy van egy nagyon jó generációjuk, és gondolom, hogy egy jó edző, és ez működik most jelen pillanatban Norvégiában, meg van egy befejező centerük, aki nem véletlenül futballozik a Manchester Cityben.
Igen, most nagyon sok sztárjátékos kiemelkedő teljesítmény nyújt, hát nyilván várták is tőlük a jó eredményt, meg ugye nézzük azért rúgdossák a gólokat, az ő szerepüket hogy látod, mert akár mondjuk Messi-t is említhetnénk, akár tényleg Holland teljesítményét is, hogy látod az ő szerepüket így a saját nemzeti 11-ükben?
Hát végül is én úgy gondolom, hogy én szurkolok nekik, mivel én is csatár voltam, és látom, hogy ezek zseniális futbolisták, a Haaland, az Mbappé, a Messi, és sorolhatnánk így tovább. Én úgy gondolom, hogy nagyon boldog vagyok akkor, amikor ezeket a játékosokat boldognak látom. Mert ők nagyon szeretnek gólt rúgni, talán nyerni jobban szeretnek, de gólt rúgni nagyon szeretnek. És tudnak is. És oda is érnek, és el tudják dönteni a csapatuk javára a mérkőzést, bár van olyan szituáció, ismét egy kicsit a szakma, hogy az egész csapat alájuk dolgozik. De ő az, aki be tudja fejezni góllal, mert hiába tesznek oda mást, az esetleg csak 5-ből egyet rúg be, ő meg 5-ből 3-at. Tehát ez a zsenialitás tulajdonképpen.
Említetted, hogy ugye már a németek vagy a portugálok búcsúztak a tornától, te mennyire voltál hív ennek a 48 csapatos megrendezésnek? Mert ugye azt nézzük, nálatok 86-ban 24 csapat volt, most ugye dupla annyi, és ehhez képest mondjuk az európai kontinens viszonylag kevés kvótát kapott, szóval hogy látod ezt a helyzetet egyébként ugye a világbajnokságon?
Ugye az elején említettem, hogy úgy idegenkedtünk ettől kollégákkal meg ismerősökkel, és nem tudtuk, hogy milyen lesz ez a 48-as létszám. De összességében azt kell, hogy mondjam, hogy amint mondtam, hogy lehetőséget kaptak olyan csapatok, hogy megmutassák magukat, akik eddig nem. És főleg a afrikai részről, meg olyan részekről, ahol ha 24-es létszámról beszélünk, akkor nem tudtak volna ide eljutni. Tehát itt Európából szokás szerint kiment az a létszám, ami szokott. Lehet, hogy itt is lehetett volna emelni, de nem akarták ezt különben, hogy most akkor Európa bármi, hanem megcsinálták a csoportokat, és olyan csapat, rengeteg csapat, mint zöldfoki szigetek. Tehát mit tudom én, 500 ezer vagy 1 millió lakossal, nem is tudom pontosan, csinálnak egy ilyen csapatot, aki bárkire életveszélyes. Tehát én örülök neki, hogy megmutatták magukat ezek az országok a csapatokon keresztül, és azt is hozzá kell tenni, hogy ezt észre kell venni hosszú-hosszú évek óta, mondom én is, és kollégáknak is, hogy fekete bőrű, így mondhatom, ugye? Ez így nem probléma. A fekete bőrű labdarúgók egyre nagyobb teret hódítanak maguknak, egész más az izomzatuk, egész más az erejük, az erősségük, a gyorsasságuk. Nem igazán ismerek lassú fekete labdarúgót. Tehát ez nagyon érdekes. És egyre jobban átveszik a hatalmat, és furcsán fejeztem ki magam a hatalmat, inkább azt mondanám, hogy egyre jobban bizonyítják, hogy genetikailag, izomzatilag, stb. Alkalmasabbak, illetve jobb teljesítményt tudnak nyújtani, mint a fehér labdarúgók. Természetesen nekünk is megvannak a sztárjaink, de azt lehet látni, és így nem sorom, Angliától kezdve bármilyen ország egyre több feketét igazolnak, ragyogó futballisták, ragyogó adottsággal, és kevesen okoznak csalódást.
De picit akkor így összehasonlítanám mondjuk a tikorotokat a mostani világbajnoksága, bár nyilván így 40 év távlatából azért nagyon sok minden változott, akár mondjuk tényleg a sporttudományos ismeretek is bejöttek. Ti anno hogy készültetek a 86-os világbajnokságra, ha visszaemlékszem, milyen volt ez az utolsó mondjuk bajnoki szezonotok, mennyire motoszkált már a végén a fejetekbe, hogy azért lesz egy világbajnokság, mennyire kellett arra figyelni, hogy mondjuk ne szedjetek össze sérüléseket a VB-re, hogy emlékszel erre vissza?
Hát én gondolom, hogy én emlékszem. Jó csapatunk volt, én itt a Honvédról tudok beszélni, aztán utána áttérünk a válogatottra. Tehát mi arra figyeltünk oda, hogy megnyerjük a bajnokságot, mert benne volt, tehát esélyesek voltunk. Ez mellett természetesen a dr. Mezei György féle válogatott szereplése volt azután a legeslegfontosabb. Aztán amikor válogatott mérkőzésre mentünk, akkor az volt a fontosabb. Tehát én úgy gondolom, hogy mi mindent megtettünk azért, hogy sikeresek legyünk. Ahogy készültünk, igazából sok kritika érte a szereplésünk miatt igazából a szakmai és az orvosi stábot, mert hogy sok mindent átalakítottunk. Igen, én is ezt mondom. Ma már én is szakember vagyok, sőt, már én is kifele megyek a szakmából. Átalakítottunk olyan dolgokat, szinte majdnem mindent. És ez szakmai és orvosi. Összedugták a fejüket a szakmai és az orvosok, és olyan döntéseket hoztak, amit nekünk végre kellett hajtani. Mi utólag, én személyesen ezeket nem tartom jónak, mert valami történt a csapattal, ma is keressük, hogy mi történt a csapattal, miért nem tudott dinamikus lenni, és miért nem tudta azt nyújtani, amit előtte nyújtott. De még egyszer mondom, egy fél évvel a VB előtt, amikor már tudtuk, hogy kijutottunk, akkor átalakult sok minden. Ez a sok beszéd, hogy kevés hús, tészta, ez mind igaz volt. Csökkentették a fehérje adagot, ami hús, emelték a szénhidrát adagot. Aztán érdekes dolgok voltak. Tehát elmentünk Ausztriába magaslatra, az teljesen más, mint a mexikói magaslat, tehát maga Mexikó, bocsánat, nem mexikói magaslat, maga Mexikó, de én ezt díjazom a kapitányunk részéről is, hogy megpróbált valamit csinálni. De van ilyen a futballban, mellé nyúltunk.
Igen, egyébként ez érdekes, hogy abban az időben azért most már nyilván edzőként te is látod, vagy látod, hogy manapság egy csapat mellett mennyi szakember dolgozik, tehát külön dietetikus, külön pszichológus, külön mindenféle szakember. Nyilván akkor 40 évvel ezelőtt nem voltak még meg ezek a lehetőségek, nem volt internet, amin utána tudtál volna nézni különböző információknak. Nyilván Mezei György is próbált a legjobb információkat beszerezni, és próbálkozott, hogy mi lehet a legjobb a csapatnak. Ugye arról lehetett hallani, hogy ti sokszor délben edzettetek, hogy szokjátok azt a forróságot, vagy ami majd vár rátok Mexikóban, bár ha jól emlékszem, egyébként sok meccseteket ti is ott helyben délben játszottátok, tehát hogy valamilyen szinten indokolt is volt.
Hát tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy még a többiek láttuk, hogy a játékosok bújtak a napról, mi próbáltuk megszokni. És ez utólag azért kiderül, hogy ez lehetetlenség. Vagy ott születsz, vagy nem ott születsz.
És ez mennyit vett ki a csapatban? Mert ezt is mondták indulnak, hogy egyébként
nagyon sokat,
kifáradtatok.
Nagyon-nagyon sokat, és készültünk igazából napi 3 edzésekkel fönt Ausztriában. Olyan reggeli torna volt, hogy már végén majdnem sprinteltünk egy 30-40 perces, utána már enni sem mertünk, mert 10 órakor kezdődött a délelőtti edzés. Délután mentünk fel a hegyekbe futni kilométereket, és közben mérték a súlyunkat, nehogy véletlenül több legyen, mint amit meghatároztak, holott mindegyikünk úgy nézett ki, mint az agárkutya. Tehát abból nem volt mit levenni, de még így is le kellett venni. Én azt mondom, hogy ma már, amit én is a szakmából tanultam, és ismerek, és ezt kimerem mondani, ezek hibák voltak. Ezek hibák voltak, viszont amit az előbb is mondtam, nincs hiba nélkül, se edző, se labdarúgó, se orvos, se senki. Ő itt egy országot képviseltünk, ez nem jött össze, viszont azt se hallgassuk el, hogy az előző lévő három év meg fantasztikus volt. Fantasztikus volt, ugyanúgy a kapitányunk igazából Európa első számú edzőjének választották, és minden nagyon jó volt a csapat, jó a taktikával dolgoztunk. Egyetlen egy dolog volt, amikor kijutottunk, akkor úgy döntöttek, hogy mindent megváltoztatnak. Na, ezt nem kellett volna. Nem kellett volna.
Kerethirdetésre, hogy emlékszel vissza, mennyire volt a te helyed biztos a csapatban már? Akkor ugye a Honvéddal nagyon jó periódusotok volt.
Hát elvileg a bőkeretben úgy éreztem, hogy ott vagyok, tehát, hogy ott tudok lenni, és természetesen ott nálam voltak az én posztomos jobb labdarúgók, általában kispados voltam a válogatottban, de nekem az is megtisztelő volt ülni a kispadon, abban a sikeres válogatottban, és ott lenni a válogatott keretben. Összességében azt mondom, hogy megtettem mindent, amit tudtam. Volt az én posztomon egy Nyilasi Tibi, aki jobb futbolista volt, mint én, bizonyos dolgokat jobban tudott. Aztán utána visszavont centerre játszottunk, aki a Détárlős volt, aki szintén egy ragyogó futbolista két oldalon, a Kiprik és az Eszterházi Marci volt. Úgyhogy itt öröm volt ülni a kispadon is, természetesen, de érdekes módon kint mind a három érkezésen játszottam. Tehát valahol lehetett látni a Gyuribá, és itt most először mondom, mert többször megemlítem a nevét, hogy nyugodjon békében, nagyon szerettük őt, és én úgy érzem, hogy sikeresek voltunk, itt most nem akarok egy-két dologba belemenni, úgyhogy inkább azt mondanám, hogy sikeres három év után jött az a furcsa időszak, ahol mindent megváltoztattunk, ezzel már nem tudunk, innen most már nem tudunk változtatni.
Igen, mert egyébként a csapat meg Mezei György között is azért megvolt a kohézió, ha jól értem, ugye sokatok ugye azt mondja, hogy tényleg nagyon szerettétek, és azért megvolt ez az összhang az edző között is.
Abszolút meg, és a sikerek pedig, a siker az kovácsoló erő. Az minket is összekovácsolt, és egy igazi, olyan közösségé formálódott, és ez köszönhető a Gyurivának, hogy egy sikeres, jó eredményeket hozó csapatot sikerült válogatottat összerakni, és egy olyan taktikával, amivel meg lehetett lepni még akkor komolyabb csapatokat is. És nekünk ez bejött, nem is annyira a taktikán, de a felkészülésen, az étkezésen és sok mindenen, ahogy már említettem, szinte mindenen változtattunk, és ez valahogy nem sikerült.
Ugye szintén Mexikó volt akkor is a helyszín. Mi futott át az agyatokon, amikor megtudtátok, hogy Mexikó lesz a rendező ország, mert ott azért sokáig volt húzavonal. Jól tudom, először Kolumbia lett volna a rendező, ők visszamondták, akkor a FIFA-nak kellett dönteni Kanada, Egyesült Államok és Mexikó között, akkor ugye nem társ rendezésben szervezték meg a világbajnokságot, hanem végül Mexikóra esett a választás, ami szintén úgy volt, hogy lehet, hogy nem tudják megrendezni, mert előtte náluk 85-ben földrengés volt. Tehát ugye ez kérdés volt, hogy végül Mexikó lesz a helyszín, aztán ugye oda kellett utaznotok. Szóval mi futott át az agyatokon? Mennyit tudtatok az országról, akár az éghajlatáról, hogy mennyire van forróság? Ugye mondtátok, hogy nyilván ehhez kellett alkalmazkodni a felkészülésben is.
Hát nem is annyira forróság, hanem a levegőnek az oxigén összetétele. Tehát ott azért a százalékban az kisebb egyértelműen. Úgyhogy de tisztában voltunk vele, hogy Mexikó az tulajdonképpen maga az ország, az milyen mutatókkal rendelkezik a futballal kapcsolatban, és azt hiszem, hogy fél évvel előtte mi kint voltunk Mexikóban, hogy nézzük meg, ismerjük meg, és ez is egy jó döntés volt a Gyuri Bár részéről, nézzük meg és ismerjük meg azt a területet, ahová menni fogunk. Mentünk és játszottunk edzőmeccset, azt hiszem 2-0 kaptunk ki, már nem is tudom pontosan, de a lényeg az, hogy kimentünk fél évvel hamarabb, és tulajdonképpen láttuk, amit láttunk, de ez nem a mi dolgunk volt. Tehát itt jött az orvosi stáb, meg ahogy mondtad, hogy ma már 15 féle szakember dolgozik csapatok mellett, és mindegyiknek más a feladata, akkor azért a Gyuribán meg egy-két orvos összedugta a fejét, aztán dönteniük kellett. Én továbbra is azt mondom, ezek rossz döntések voltak, de nem voltunk mi világverő csapat, mondták, hogy világbajnokságot nyerünk meg, stb. Nem, azért nem. Viszont a csoportból tovább lehetett volna jutni. Tehát nincs ez a tragikus Szovjetunió elleni mérkőzés, akkor én úgy gondolom, hogy Kanadát megvertük, a Michel Platini fémjelezte franciáktól, hikaptunk, de nem ment rosszul a futball, én úgy gondolom már akkor. Ott azon az egy mérkőzésen valami ólomlábakon jártunk, és azt az eredménytelenséget hozta, mert elég lett volna a szovjetekkel x-elni, és akkor a pontok meglettek volna az, hogy tovább megyünk. És akkor lehet, hogy egy kicsit rendbe tudtuk volna tenni a szervezetünket.
Azután a bizonyos 6-0-ás Szovjetunió elleni vereség után, hogy tudtatok talprálni, vagy milyen beszélgetések zajlottak az öltözőben, akár mondjuk Mezei György mit mondott nektek?
Hát nem tudom másképp fogalmazni, mert ide meghívnak, akkor úgy kell mondanom, hogy mondom, összeomlottunk. A Gyuribá is.
Mindig ez valamilyen szinten érthető?
Igen, természetesen. Természetesen, és onnantól kezdve már nem igazán szóltak bele, hogy most akkor kérünk egy picit több valamit a konyhán, vagy leülsz egy pohár sör mellé, vagy bármi, addig minden tilos volt. És onnan, ott az a 6-0, az egy olyan kegyetlen dolog volt számunkra, mert azt már nem bírtuk földolgozni. Sokkal nagyobb sikerekre készültünk, és ez egy akkora pofon volt, hogy padlóra küldött mindenkit. Szakmai stábot, orvosokat, stb. Igazából senki nem tudta, hogy mit mondjon, mit csináljon. Össze kellett szedni magunkat a következő mérkőzésre. Természetesen egy-két nap után már valami azért kilakult, aztán folytattuk, ahogy folytattuk, de nagyon nagy csapás volt ez számunkra. Legalábbis, ahogy én visszaemlékszem, abszolút megrogyantunk és összeomlottunk, de igazából azt mondom, hogy valahogy csak fölálltunk belőle. Még volt két mérkőzés, úgyhogy hát ahogy én érzem, ez történt, ahogy én emlékszem.
De játékosként egyébként érzékeltetek magatokon valamit, hogy igen, nem úgy megy a játék, vagy hogy akár az 1800 méter tengerszint feletti magasság, hogy valami miatt nem úgy viselkedett a szervezetetek, mint mondjuk akár a Magyarországon játszotok?
Igazából lehetett érezni, de csináltuk az edzés munkát, éreztük, hogy keményen dolgozunk, éreztük, hogy egy kicsit itt jobban kell kapkodni a levegőt, mert ugyanannál a munkánál, viszont úgy gondolom, hogy ezt a különböző csapatok, akik Európából és innen-onnan jöttek, ennyire nem vették komolyan. Ennyire nem vették komolyan, és ugyanúgy élték a napjaikat, mint előtte, és úgy látszik, az volt a sikerhez vezető út, nem a miénk, de még egyszer mondom, szerettünk volna nagyot alkotni, a Gyuribá és a csapat is, nem jött össze.
Lehet, hogy túlságosan akartátok a sikert?
Én úgy gondolom, hogy igen. Úgy gondolom, hogy igen. A vezérünkkel, a Gyuribával előre téve őt, azt mondom, hogy iszonyatosan akarta a sikert. Nagyon szeretett volna a világnak mindenkinek ő is bizonyítani. Mi is szerettünk volna mindenkinek bizonyítani, hogy nem véletlen sikerek voltak. És ahogy mondom, hogy ez jött ki belőle, de ahogy mondtad, nagyon-nagyon szerettünk volna bizonyítani. Azt nem mondom, hogy görcsösség okozta ezt az egészet, inkább azt mondom, hogy ahogy felépült az a munka, amit csináltunk a világbajnokság előtt egy-két hónappal, az valahogy, pont valahogy a rajtra jött úgy össze, hogy szinte nagyon sokan nagyon-nagyon rosszul érezték magukat, nem érezték frissnek, nem volt dinamika, és ez nem csak az oxigén vagy bármi, mert az, hogy az első perctől kezdve ez van, az azért furcsa. Az azért furcsa. Úgyhogy én gondolom, hogy mindent megtettünk, és azt hiszem, hogy ha most még egyszer meg lehetne ezt csinálni, akkor biztos másképp csinálná mindenki.
Ha mai azt tudnám felkészülni arra 86-os világbajnokságra, most már ugye edzőként is látod a különbségeket, hogy mit csinálnátok másképp?
Hát én úgy gondolom, hogy ismerve a vezérünk együl, mert mindent. Mindent, mert ő jó szakember volt, és még az orvosi dolgokat is értett. Sok mindent megtanult, és biztos vagyok benne, hogy tökéletesen látta és látná, hogy másképp kellene csinálni a dolgokat, másképp kellene felépíteni ezt az egészet. Mert igen, mert amikor jöttünk haza, és itt csak kiugrom, illetve kitérek egy ilyen időszakra, amikor visszaérkeztünk az ausztriai magaslatról, akkor játszottunk egy előkészítő, egy edzőmeccset az Zalaegerszeg. És azzal fejeztük be az akkori tábort, és volt egy 3 napunk, hogy hazamenjünk, és már akkor nagyon gyengén futballoztunk. És ezt mondta is a Gyuribá már utána, és visszahallottuk, hogy ő is látta, hogy valami nincs rendben, sőt, ami ez biztos, hogy igazolja, az Gelle Imre barátom, aki akkor az Zalaegerszeg edzője volt, volt szövetségkapitány, dolgoztam vele együtt ott is, és ő is azt mondta, hogy nekem emlékszem, hogy beszéltünk, hogy meg a Gyuribá, te, mi van a csapattal? Mi van a csapatotokkal? Mert valami nem tetszik. Tehát úgy cikkáztak közöttünk az zalaegerszegi labdarúgók, hogy hihetetlen. És akkor már Gyuribá is látta, és a Gelle Imre mondta azt, hogy igen, beszéltem a Gyurival, és ő is látta, hogy valami nincs rendben. Tehát már mikor visszajöttünk a magaslatról, akkor már úgy egy kicsit ilyen padló közeli állapotban voltunk. És akkor még jött az, hogy még a fölmenetel előtt meghatározták, hogy mindenkinek 2-3 kg, attól függ ki milyen volt alkatilag, 2-3 kg-mal a versenysúlya alá kell menni. Na most nagyon kevés játékosom volt fölösleg. Na most, ha még a versenysúly alá mész, akkor nem akarok még egyszer agárkutyázni, akkor ott nagyon nagy gond van. Ott már nem lesz zsír, amit égetsz, ott már gondok lesznek, és ez következett be. Szóval ilyet azért, hogy mindenki a versenysúlya alá menjen, mert akkor könnyebbek leszünk Mexikóba. Hát, hagyd ne mondjam, hogy ez butaság.
Ezek szerint akkor voltak előjelek, csak kérdés, hogy voltak. Mondjuk pár héttel a VB előtt mennyire lehet akkor még ahhoz a felkészüléshez képest még egyet csavarni, és megváltoztatni teljesen mindent?
Hát igazából sem ennyire. Tehát az, ami ott belénk volt pakolva az utolsó egy hónapban, két hétbe, egy hétbe, három hétbe, az meghatározott tulajdonképpen mindent. És azért mondtam, hogy ez az előkészítő mérkőzés itt az Algeszeggel, MTK pályán, emlékszem rá, az már mutatott egy-két dolgot. Aztán, mikor hazamentünk, akkor három napunk volt, egy két és fél a családdal, én emlékszem, hogy egy pár virslit mertem megenni. Mert hogy aki visszajön és nem tartja be, akkor azt azért volt egy kis diktatúra is, akkor azt halalavarjuk meg, stb. Úgyhogy igazából hazamentem, de még enni sem mertem nagyon. Aztán visszamentünk. Én úgy gondolom, hogy ezek rossz döntések voltak. Ezek rossz döntések voltak. Az, hogy tőlem hallják ezt, én azt mondom, hogy én azt mondtam magamban, hogy akár televízióban a múltkor, akár itt most a rádióban, én ha behívnak, én azt fogom mondani, ami történt. És én meg vagyok győződve róla, mert én is szakember vagyok, hogy iszonyatos mennyiségű butaságot csináltunk. És ezt föl kell vállalni, és azt is, amit én mondok, azt én fölvállom, az mindig az, ami történt velünk. Úgyhogy már csak ilyen utólag így csapánkodhatunk egy kicsit, hogy mit lehetett volna másképp csinálni, de úgy gondolom, hogy mindent. Végén kellett volna hagyni ezt a csapatot egy-két finomítással, mert azért, mikor Tatárra lementünk a hazai mérkőzések, vagyis bocsánat, itthon vagy bárhol, voltak válogatott mérkőzések, ott az étkezéssel nem volt baj. Tehát egy Kordos Józsinak, vagy akár egy Nagy Anti a Garaba Imrének, tehát tőlük nem lehetett elvenni a húst, mert mit tudom én, ha ettől nagy emberektől elveszed a húst, akkor olyan éhesek, hogy majdnem megették a sala is annyit. Tehát ez.
És egy ilyen sportolónak kell az energia meg a fehérje.
Mindenféleképpen, annak ellenére, hogy egy kicsit átvariálva, de ezt megszokni nem lehet, vagy ha meg lehet, akkor nagyon hosszú idő alatt. Tehát nekünk az idő is kevés volt, úgyhogy ezt így gondolom, hogy ezt tisztán kell látni az embereknek, és semmit nem lehet elhallgatni, hogy mi történt, és most, hogy Gyuri bá elment közülünk, most már ez így fog maradni, és senki nem fogja tisztába tenni ezt az egészet. Én úgy láttam az utolsó interjúját is, hogy ő magába tartott sok mindent. Magába tartott, és elvitte magával, nyugodjon békében, de itt mellé beszélni nem lehet, mert ott valami történt. Én most is azt mondom, annyira jók nem voltunk, mint ahogy szerepeltünk. Tehát vertünk mindenkit, meg mit tudom én, stb. Nagyon jók csapatok. Annyira jók nem voltunk, de annyira rosszak sem, mint ahogy a világbajnokságon szerepeltünk. Tehát ennek oka volt, és ennek ez volt az oka, ezek voltak az okai, amit én a saját szervezetemben tapasztaltam. Aztán jött ez a téli szalámi, meg magyarorcsok, és stb. És ez így volt. Ma már én azt elmondom mindenkinek, hogy amikor mondtam, hazamentem és két virslit mertem megemni, és majd összeestem, akkor azt mondtam, hogy valamit csinálni kell, és akkor emlékszem nagy piros táska alján, hát ott volt a téli szalámi, meg 12 tábla magyaros csak. És lett belőle egy kis humor is, meg minden úgy ebből a történetből, de ez így volt, én fölmentem, egyedül voltunk egy szobába, tehát mindenkinek saját szobájában, nem kettesével voltunk. Amit két ember tud, az már nem titok, úgyhogy senkinek nem mert az ember szólni vagy mondani, és fönt mindig daraboltam, és nyomtam be a téli szalámit, meg a magyaros csokit, és a Gyuri bá meg, ahogy mondta egyszer, hogy tehát mindig tett a kezdőbe, meg játszott csereként is, meg a kezdőbe, és a franciák ellen a Michel Platinét fogtam, meg stb. Tehát menni kellett vele, hogy hát persze, hogy játszottam a Dajkát, tehát a Dajka legalább tud futni.
Valamiből neked tudtam, volt energiát, igen.
Nem biztos, hogy nagyon sok, de valamivel jobb állapotban voltam, mint a többiek ez miatt. Megkockáztattam, érdemes volt, mert azt kell, hogy mondjam, hogy világbajnokságon mind a három mérkőzésen pályára léptem, se a franciák ellen, nem is játszottam, úgy gondolom, hogy rosszul, de utólag azt mondom, hogy ezt el kellett mondani, ez így volt. hogy ez mennyire változtatott az én teljesítményemen, azt meg lehetett látni, mert hát ha egy mezőgy, hogy azt mondja, hogy a Dajka legalább tud futni, akkor valószínű, hogy valamivel én jobb állapotban vagyok. És ezt én is így éreztem, hogy én nem érzem magam annyira rossz állapotban, de lehet, hogy 25 ruddal kellett volna hozni mindenkinek, és 100 táblacsokit. És
de, akkor talán... de ez akkor nem is tudod ki, hogy te nem. Miket ettél, nem. Akár a saját szobában?
Nem, én ezt most pár hónap, egy-két hónappal ezelőtt mondtam el a televízióban, a Nagy Antival hívtak meg együtt egy beszélgetésre, és itt mondtam el először, mert éppen ideje az, hogy átlássuk ezeket a dolgokat, és hogy ilyen butaságot, illetve szakmai melléfogásokat ne kövessen el senki. Ezzel én úgy gondolom, hogy segítem azokat a csapatokat, akik ezek után jönnek, meg stb., mert ha valaki itt él, Európa közepén, stb., így táplálkozik, hagyjuk békén. Majd kimegy, ott a szervezete átvesz azt, amit kell, vagy megszokja, vagy valami, de adjuk ugyanazt neki, mert a többieknek is ugyanazt adják, a másik európai országnak is. Még egyszer mondom, megpróbáltuk, nem sikerült.
Mondtad, hogy azért nehéz volt talpra állni, mondjuk a Szovjetunió utáni 6-0-ból. Az a Kanada elleni győzelem, az mennyi reményt adott utána a csapatnak?
Hát igazából más nem tudtunk csinálni, mint elkezdtünk számolgatni. Mellett két pontunk, és hogy mit lehetne elérni, voltak, tehát legjobb kieső, meg stb., de a hatos miatt még így is tovább lehetett volna jutni, mert már nem is tudom, hogy... kikapott hetet valaki. De most ez annyira nem lényeges. Tehát még így is tovább lehetett volna jutni, ha ilyen szűk mérkőzéseket játszunk, de ez a 6 ez sok volt. Tehát ez negatív gólarány, stb. Úgyhogy mi bíztunk abba, hogy valami lesz, de elkezdtünk számolgatni, hogy hány pont, mi lenne, ha egy pont kellene, franciáktól hogyan lehetne szerezni egy pontot, stb. Persze, akkor már ez a gondolkodó, mi legyen, hogy legyen, ami már igazából semmi biztos nincs benne. Mert amikor már elkezdesz számogatni, akkor gond van. De azért mondom, hogy az első mérkőzés ez egy kicsit így padlóra vitte a csapatot, aztán szereztünk Kanadától 2 pontot 2-0-ás győzelemmel, és próbáltunk fölkészülni, amennyire lehet a franciák ellen, ami akkori a franciáknak, tehát a Giresse, a Tigana, a Michel Platini, tehát egy óriási csapatok volt akkor is, abban az időszakban.
Abban az időszakban gondolom nem volt mellettetek sportpszichológust, így mentálisan, hogy készültetek egy ilyen nagyobb világeseményre?
Hát nyerni kell, gyerekek.
Ezt próbáltak belétek súlykolni?
Tehát igazából pszichológus nem foglalkozott velünk még abban az időben. Talán nem is igényeltük. Tehát ilyen bohém, vagány, gyerekek, pszichológus, annyian már. Tehát ez a és futballistás dumák, meg mit tudom én, nem kell az nekünk. Kimegyünk, edzünk, csináld a dolgodat, feszüljünk be, és nyerni fogunk. Tehát akkor még ez így nem hatott át a csapatokat, hogy pszichológusra rendelkezünk. Lehet, hogy kellett volna, de még egyszer mondom, hogy itt nem is ez döntött. Nem ez döntött, hanem a világbajnokság előtti egy hónapban az étkezés és a munka. Tehát én úgy gondolom szakmailag, hogy ez döntött.
És te hogy látod, mik lehetnek az okok, hogy utánatok azért most 40 éve nem jutott ki más magyar válogatott a világbajnokságra?
Itt megint mondanám azt, hogy újra van egy jó generáció most is a Rossi kezében, annak ellenére, hogy nem jutottunk ki. Meg éveken keresztül azért tisztában kell azzal lenni, hogy évtizedeken keresztül, hogyha kijutott nagy a labdarúgó külföldre, az tisztelt a kivételnek. Vagy ült a padon, vagy ült a lelátón. Tehát keveset játszottak a kinti csapatokban játékosok 10 évtizedeken keresztül. Hát most viszont azért a Szoboszlai, a Sallai, és sorolhatnak mindenkit, azért most már ők játszanak, meghatározzák a csapatok játékát. Tehát ez döntő. Ez most döntő volt szerintem, hogy a külföldön játszó labdarúgók pályán vannak, meghatározók tudnak lenni a saját csapatukban, 4-5-6-an, de mindenki ott van a tűznél, és ez már elég volt ahhoz, hogy sikeresen vegyük a mérkőzéseket, ameddig sikeresen vettük. És természetesen ezért tudott a szakma is, meg mindenki bízni ebben a magyar válogatottban, mert láttuk benne a fantáziát, és én úgy gondolom, hogy Marco Rossi jól dolgozott, és jól is dolgozik. Annak ellenére, hogy biztos, hogy megviselte őt is ez az egész történet, hogy nem sikerült kijutni, de ezt én így látom.
Azt már ugye beszélgettük az adás előtt, hogy a pótseletezőn ugye Csehországot kaphattuk volna, akik ugye kijutottak végül a világbajnokságra, mondjuk ki is estek, meg mondjuk Ausztria is ott van, hogyha nézzük a környező országokat, akár mondjuk egy Bosznia-Hercegovina, ha kisebb országokat nézzük. Mit kellene változtatni esetleg, hogy legközelebb akár Magyarország is kijuthasson?
Hát én gondolom, hogy annyira kis nüanszok döntenek, mint ahogy itt az írek elleni mérkőzés, ami a végén történt, hogy egyszerűen nem is tudom, tehát nem futballoztunk, visszahúzottunk, próbáltunk ráülni az eredményre, alig vártuk, hogy megnyerjük a mérkőzést, és valahogy magunkra húztuk az ellenfelet, ők elkezdtek nyomni, ívelgették a labdákat, és az történt, amit már láttunk, és megtörtént. Tehát ennek a csapatnak már, ahol ilyen sztárok vannak, mint ami ilyen sztárok vannak a most jelen pillanatban a magyar válogatottban, igazából már nem szabad megijedni semmitől. Tehát valahol ezt így, itt valahogy pszichésen, mentálisan, akár pszichológussal, akár nem, kell fölkészülni, mert ezek a játékosok már letettek az asztalra, a válogatott játékosok külföldön, itthon jó futballoznak, nincs semmi okunk arra, hogy mi a végén az írek ellen visszahúzódjunk, megrémüljünk, úgy tudjuk tartani az eredményt, mi legyen. Lehetett látni, nem is akartunk még egy gólt rúgni, hanem le akartuk védekezni ezt a mérkőzést. Nem sikerült, lehet, hogy ezért vert meg a sors minket.
Beszéltél nagyon sokat te is így a fizikai felkészülésről, most így 40 év táblatából, ha visszagondolsz te is, szerinted mi a legnagyobb különbség a 86-os évi meg a mostani között? Gyorsabb lett a futball, vagy fizikálisabb, hogy látod a mostani játékot?
Akár mennyire is, vagy akár mennyire, de minden fejlődik. Én szerintem is gyorsabb lett a játék. Tehát biztos vagyok benne, gyorsabb lett a játék. Fantasztikus pályákon futballozunk már. Tehát hibátlan pályákat kínálnak nekünk, hibátlan öltözőkkel, stb. Hibátlan labdákkal, hibátlan cipőkkel, szerelésekkel, amit most már minden mérkőzésen ki lehet nyírni és el lehet dobni. Mi pedig sokáig használtunk egy sportszát, vagy bármit. Úgyhogy tehát én úgy gondolom, hogy a változást azt lehet látni. Változást lehet látni fizikálisan is, és a futballt körülvevő körülmények is befolyásolják azt, hogy milyen teljesítményt tudsz nyújtani. Tehát én úgy érzem, hogy a munka akkor is belénk volt téve. Tehát akkor is kőkeményen dolgoztunk, de azt is tudomásul kell venni, és itt előjön ismét az orvosi stáb, hogy a mi időnkben is mérték a oxigénfelvételt egy labdarúgónál. És körülbelül emlékszem, hogy aki 60 liter oxigén volt a oxigénfelvétele, liter per perc per testsúlykilogram, vagy tehát valahogy ez így van, az már nagyon jónak számított. Azért azt tegyük hozzá, ma nincs 60 alatt. Aki 60 alatt van, nem tud futballozni felső osztályba. És emlékszem, hogy nekem is 55 volt, 53, 57, akinek 60 volt, az már nagyon jó, az középpályás volt, az robotolni tudott. Ma már mindenkinek 60 fölött van ez az oxigén felvétele. Tehát azért kiterve egy kicsit az orvosi dolgokra is, meg a genetikára, meg a testalkatra, meg mindenre. És akkor még jött ennek a felvett oxigénnek, ki hogy dolgozza föl, most már azt is nézik. Mert ott is vannak dolgok, ahol ki hogy dolgozza föl a felvett oxigént, ki hogy tudja használni, és ez óriási fejlődés az orvosi oldala a futballnak, és én itt látom azt, amit látok, hogy nézem a mérkőzéseket, 80 perc, leföl, sprinter, stb., és még mindig úgy áll a haja, nem folyog róla a víz, rólunk azért folyt a víz. Másképp voltunk összerakva, más volt a táplálkozás is, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a labdarúgás fejlődött, a labdarúgás gyorsult is, viszont a játékosok fizikálisan és genetikailag is, meg terhelés szempontjából is többet tudnak, mint annak idején mit tudtunk.
Igen, egyébként nagyon érdekes dolog az, hogy a ti időtökben mennyire volt lehetőség a különböző elemzésekre, vagy ti mennyit tudtatok videóelemezni akár, vagy hogy tudtatok bizonyos ellenfelekről információkat kapni, aki ellen majd játszatok, hogy milyen taktika lehet célszerű?
Hát ilyen lehetőség nem volt, ahol pillanatok alatt internet és otthon bármit kérünk, bármi megtörténik, de azért már akkor is azért Mezei Györgyék megteremtették a lehetőséget, valahogy mindig ment valaki, még kamerával is fölvenni az ellenfelet, vagy bármi, hogy tisztában legyünk, és azért hozzá kell tenni, hogy a szakmát ennek az oldalát nézve azért a Gyurival maximálisan megpróbálta fölkészíteni a csapatot. Mindig próbált szerezni az ellenfélről felvételeket, mérkőzést, stb. Beültünk, megnéztük. Tehát ez a lehetőség azért egy fontos mérkőzés előtt megvolt. De ma már ennél 10-szer több lehetőség van, és amit most egy óra alatt elintéznek, vagy fél óra alatt, ahhoz napokig kellett, mert utazni kellett, stb. Tehát más volt az egész, most sokkal magasabb szintű és profibbak a körülmények, mint a mi időnkben volt, de a mi időnkben is megtettek mindent, hogy ezeket a körülményeket meg tudják nekünk teremteni. De lehet, hogy akkor már egy Németország előrébb tartott ebbe a kérdésbe, lehet, hogy egy Spanyolország előrébb tartott, lehet, hogy Hollandia már előrébb tartott azokban a kérdésekben, ami mi magyarok még nem, vagy esetleg a közepénél tartottunk, úgyhogy ezek döntőek lehetnek egy-egy mérkőzésen.
Viszont manapság az, hogy ilyen sok információ áll rendelkezésre minden egyes játékosról, csapatról, nem lehet, hogy megöli a kreativitást a játékban, mert sokszor tényleg lehet tudni az adott játékosról, hogy mennyi, milyen métereken belül mozog, ki, vagy előre forgatókönyv szerint megírják neki, hogy merre mozoghat, hogy nem lehet, hogy ez a kreativitást öli meg a labdarúgásban?
Hát az igazság, hogy itt azt akarod mondani, hogy túl taktikázni a mérkőzést, ugye?
Akár tehát, igen.
Összességében azt mondom, hogy taktikailag is iszonyatos fejlődés van, és volt is. Tehát az, hogy tulajdonképpen magasan támadok le, félpályánál támadok le, visszahúzódok, kontrát játszok, mit csinálok, hol próbálok labdát szerezni, tehát ez óriásit fejlődött ez az egész. Viszont meg is van hozzá minden, hogy lássa az ember az ellenfelét. Tehát úgy készülsz fel ma már válogatott szinten, hogy egy dolog az, hogyha rutinos válogatott vagy, és az ellenfél, és akkor már tudod, hogy mit tud. Tehát ismered, a nevét tudod, hogy játszik, mióta válogatott, tehát ez erre szükség van, meg föl tudunk abszolút készülni, de összességében azt mondom, hogy itt a játékosoknak maga a felkészültsége, tehát felállunk 11 játékossal, veled szemben van az ellenfél, fölépítesz egy taktikát, egy játékot, egy, ma már úgy hívjuk, hogy meccs tervet, felkészülsz valami, és szembe van a 11 játékos, aki szintén meg akarja nyerni a meccset, szintén fölépít egy meccs tervet, és el akarja rontani a te egész héten fölépített játékodat. Mert akkor tudja megnyerni a mérkőzést, ha elrontja a tiédet, és a tövét rá tudja építeni. Tehát igazából nagyon nagy taktikai dolgok zajlanak már. Hogy ez mennyire öli meg az egyéniségeket és a kreativitást, az azt mondom, hogy egy kicsit mindenféleképpen. Tehát már a zseniknek is be kell egy bizonyos sorba állni. Tehát ott kell lenni, a védekezésnél esetleg területet, vagy bármit zárni, vagy tehát mindenkinek magasabb szinten kell lenni taktikailag, de azért, mint ahogy itt látjuk, itt az Mbappé-től kezdve, a Haaland-tól kezdve, stb. Azért ezeket hál' Istennek megölni nem tudja, mert ezekben az emberekben óriási zsenialitás van, mint ahogy a Dominikbe és a Szoboszlaiba, a mi Szoboszlainkba, tehát olyan zsenialitás van bennük, hogy ők azért meghúzzák a váratlant. Betartják azt a taktikai utasítást, amit kapnak, de viszont tudni kell az edzőnek, hogy a zseninek, aki a gólt várom, stb. Milyen feladatot adok. Olyan feladatot ad neki, amiben belefárad, akkor már nincs ideje megoldani azt a feladatot, hogy eldöntse a mérkőzést. Nagyon sok mindenbe bele lehetne itt menni részletekbe. Tehát én úgy gondolom, hogy természetesen egy kicsit megöli, de az igazi zsenikét nem tudja megölni az egyéniséget, mert ők úgy futballoznak, ők amikor jön neki a gondolat, akkor mindegy, hogy mi történik, hogy azt mondták, hogy itt most balra cselezzél, ha ő úgy látja, hogy jobbra kell cselezni, akkor jobbra fog cselezni, és abból van a gól. Tehát előre itt nem tudják megmondani, hogy mi történik, főleg ott az ellenfél 16-osán belül már ott döntéshozatal van, ott saját magad döntesz dolgokban.
Sőt, kellenek a karakterek is a pályán.
Igen, abszolút.
Szerinted a mai játékosok vannak nagyobb nyomás alatt, vagy ti voltatok annó? Mert manapság azért, mert sokan mondjuk, hogy elüzleti esedett a futballist tényleg, és hogy nagyon sokat várnak a mostani játékosoktól, hogy látod ezt?
Hát nem is tudom, hogy maga a rendszer, maga az országunk, meg bármi, tulajdonképpen volt rajtunk nyomás. Volt nagyunk nyomás, ma már ez egy érdekes fajta dolog, tehát és az ember sportban nem kever politikát. Volt rajtunk nyomás, abban a rendszerben éltünk, amiben akkor éltünk. Egyes csapatok már nem abban a rendszerben éltek, és mi próbáltuk ebben a rendszerben megvalósítani a mi elképzeléseinket, és a játékosok mikor tudnak maximálisat nyújtani. De még egyszer mondom, hogy én úgy gondolom, hogy volt rajtunk nyomás, ma is van nyomás a labdarúgókon, viszont olyan szintre van emelve a labdarúgást körülvevő az összes tényező, hogy én úgy gondolom, hogy a nyomást el tudják viselni. Viszont itt ebben a pillanatban jut eszembe, hogy természetesen a legnagyobb sztárokon is nagyon nagy a nyomás. Tehát most lehet látni a 41 éves Ronaldót, hogy lehet látni, hogy óriási nyomás van rajta. De ő az a fajta, aki ha nincs rajta nyomás, akkor tesz magára. Tehát igazából még a Messi teljesen másik típusú futbolista, mint a Ronaldo. Két zsenéről beszélgettünk ebbe a pillanatban. És azt mondom, hogy volt rajtunk nyomás, szerintem mivel nem tudtunk úgy megedződni ebben a kérdésben, és nem tudtunk olyan nyitottak lenni, se az országunk, se semmi, tehát abba bele kell születni, és pár tíz évet benne kell tölteni abban a rendszerben, hogy abból úgy jöjjön ki egy válogatott, hogy minden szinten megvan edzve ahhoz, hogy fölvegye a versenyt egy másik válogatottal. Tehát azt mondom, hogy most is van nyomás rajtuk, de összességében már el is bírják, mert valahogy ehhez szoktak, és ebben élnek a saját országunkban. Most már azt mondom, hogy nálunk is hosszú évtizedek óta igazából azt mondom, hogy sokkal nyugodtabban lehet készülni mérkőzésekre. Más az egész országnak az egész mutatója minden területen, mert beszélünk meg, hogy most demokrácia, nem demokrácia, és a többi. Igazából mindennek van egy kis súlya, mindenben. Semmit nem tudjuk azt mondani, hogy ne, az nem igaz, nem igaz. Ez az nem igaz, hogy azt mondjuk, hogy nem igaz. Mert amikor annak van súlya, akkor annak van, de összességében ma már azt mondom, hogy nálunk is nyugodtan lehet készülni, abszolút megvannak a lehetőségek, a profi lehetőségek, gyönyörű stadionjaink, stb. Tehát én azt mondtam, elérkeztünk ahhoz az időszakhoz, hogy a következő Európa-bajnokság, világbajnokság, bármi, ami következik, ismét azt mondom, hogy meg kell próbálnunk ott lenni, és ezt már nem csak úgy mondom, hogy meg kell próbálnunk, hogy na most ez így akkor nagyon szépen hangzik, hanem megvannak az alapjaink is, megvannak a játékosaink is hozzá, megvannak a körülmények is, megvan az orvos is, tehát megvan minden, tehát készüljünk nyugodtan, és ne csináljunk ilyen utolsó 10 perceket, mint a lírek ellen.
Hát reméljük, ez így lesz majd, igen, a következő selejtezők során. Játékvezetés, hogy látod most a játékvezetés ezen a világbajnokságon? Itt ugye voltak szabálymódosítások is, meg az is érdekes, hogy mondjuk a 22-es VB-n összesen 4 piros lapot osztottak, most már, ha jól számolom, olyan 12-nél tartunk, és még nincs vége a világbajnokságnak, szóval hogy látod a mostani játékvezetést, meg mondjuk akár mondjuk a ti időtökben milyen volt?
Igen, a piros lapokra annyit, hogy dupla csapat is van.
Tehát ez is igaz, ez tény.
De a játékvezetés, én gondolom, hogy mindent megpróbálnak, hogy működjön, hogy a lehetőleg igazságosabb legyen ez az egész. Nekem például roppant módon tetszik az, hogy kihívják a játékvezetőt, megnézi a felvételt, a VAR, stb., és utána visszajön, és ott van az erősítő, és az egész stadionhoz szól a játékvezető, és elmondja, hogy bent hogy látták, és ő hogy látja, és ez az ő ítélete. Ez így. Azt mondom, hogy ez így le a kalappal, még akkor is, ha, mit tudom én, az 50 ezer emberből 20 nem fogadja el, mert pont nem annak rukkol, aki gólt kapott esetleg, vagy bármi, vagy megadják. Tehát én úgy gondolom, hogy a játékvezetés is megpróbál mindent. Ez a VAR, ami hozzánk is beköszönt az utóbbi időszakokban, egy dologra kell vigyázni, hogy valahogy itt nagyon igazságosnak kell lenni, tehát, mert amíg nem volt VAR, addig benne volt az emberi tévedés, mert miért ne, mert úgy látta, meg nem úgy látta, de az, hogy arra nagyon vigyázni kell, hogy ha most varozunk, mert most már varozunk mindent, ha így van a kezem, és az 11-es az egyik mérkőzésen, akkor az legyen 11-es a másikon is. Tehát valahogy ezt be kell tenni egy olyan a dobozkába, hogy az egyforma legyen. Tehát ne hibázunk meg, ha valamit ezen a mérkőzésen megnéz a VAR, akkor az hasonló dolgot a másik mérkőzésen is meg kell nézni, mert azt mondják, hogy mi csak nem is varozzák, hát de miért? Rögtön azon gondolkodnak, hogy itt valami és vingli, valami történik, és maradjunk annyiba, hogy nem rossz ez, de van hová fejlődnünk, VAR szinten is.
Számodra volt olyan döntés ezen a világbajnokságon, és akár ami véleményezhető volt? Vagy te máshogy láttad, vagy máshogy döntöttél volna?
Hát természetesen ilyen 11-esek, így konkrétan nem akarok kiragadni. Lelassítják, stb. Én is megnézem még egyszer, és akkor lehet, hogy azt mondom, hogy igaza volt, vagy lehet, hogy azt mondom, hogy igen, ezt meg lehetett volna adni, mert két mérkőzés előtt egy ugyanilyet megadtál. Én úgy gondolom, hogy ez hiba nélkül nem tud működni. Se VAR-ral, se VAR nélkül. Tehát hibák lesznek, csak bízom benne, hogy igazságosabb lesz az egész, és kevesebb hiba lesz.
Vagy mondjuk akár ilyen, hogy az amerikaiaknál ugye Balogunt visszaengedték, és ez mondjuk okozott feszültséget az UEFA és a FIFA között is.
Igen, hát itt nem is tudom, hogy tulajdonképpen kinek az igazát, vagy kinek a nem igazát támogassam én, mert az egyik oldal így látja ezt az egészet, a másik meg úgy látja. Itt megint csak azt tudom mondani, hogy beszélünk róla, meg beszélni is fogunk egy darabig erről. Inkább csak annyit lehetne hozzátenni, hogy tanuljunk belőle. Tehát nem csak mi, hanem azok, akik ezt a döntést hozták. Meghozták ezt a döntést, lehet, hogy nem kellett volna. Tanuljunk belőle, és a legközelebb valahogy úgy kellene, hogy akkor ez egységes legyen minden. Ha ez így van, akkor így van, ha visszajöhet, nem jöhet vissza, bármi, mert akkor most megmagyarázzuk ezzel, hogy ez hogy történt, miért történt így. Én úgy gondolom, hogy ebbe is fejlődni kell. Tehát, hogy próbáljuk meg ezt úgy közös nevező, hogy itt is úgy döntenek, és itt is úgy döntenek.
Hát mindig lesz olyan nyilván, aki máshogy látja az adott szituációt.
Így van, nem egyformán látjuk a dolgokat.
Mi az, amit mondjuk a mai futballból visszavinnél 1986-ba?
Először a stadionokat és az öltözőket. Tehát azért emlékszem, hogy mi milyen öltözőben voltunk Mexikóban. Meg se közelítette ezt az egészet. A körülmények azok jelen pillanatban fantasztikusak, és az természetesen visszavinném 1986-ban, mert valahogy más kijönni egy ilyen stadionba, az öltözőből, más, ott van 60 ezer ember, más az egész. Attól függetlenül, hogy nem tudtuk, hogy ilyen is van. Tehát azzal is elégedettek voltunk, ami volt akkor. Igazából visszavinni, nem is tudom, hogy bármit is mondanék, az jó döntés lenne, mert az is egy másik világ volt, és ott is megpróbáltak mindent, hogy mi a lehető legjobb teljesítményt tudjuk nyújtani, és visszamondjuk az elején legfeljebb tévedtünk, de ott is megpróbáltak. Igen, nekem ez a külsőségek, most jelen pillanatban, mert nem akarok mélyebben ebbe belemenni, a külsőségek az fantasztikus. Fantasztikus a stadionok, fantasztikus a körülmények, fantasztikus a buszok, a fantasztikus, ahogy a játékosokat kezelik, milyen körülmények vannak, milyen lehetőségek. Nekünk az jutott, ami akkor volt, abból hoztuk ki a maximumot, hogy a maximum mennyi volt, az egy másik dolog, de én úgy gondolom, hogy volt ott 3 év ragyogó teljesítmény, amilyenben is volt egy nem jó végződő világbajnokság Mexikóban, de megtettünk mindent, úgy gondolom, hogy a változtatást pedig mindig megvan a joga az edzőnek és az orvosi stábnak is. Megcsináltuk, nem jött be. Igen, úgy lett volna legkönnyebb túlépni, ha most már kijutunk egy világbajnokságra. És akkor azt mondjuk, hogy na, a 86-os Mexikót söpörjük már, és hagyjuk végéken a Dajkát, az Eszterházit, a Détárit, a Nagy Antit, és erről már ne beszéljünk. Sajnos még mindig téma.
Igen, így, hogy azért még nem jutott ki a válogatott, még mindig hozzátok tudunk visszanyúlni, sajnos. És van olyan, amit mondjuk 86-ból átültetnél a 21. századba, vagy manapság? Ami akkor jó volt, és most szerinted kevésbé működik?
Hát ezen el kell gondolkodni, hogy mit lehetne. Ma már azt mondom, hogy hiába alkottunk szenzációs egységeket, csapatokat és közösséget, itt is megvan. Talán itt más, egy kicsit másképpen vannak a kapcsolatok, a játékos a játékossal. Itt látok egy kis különbséget, hogy itt profib, tehát ha ő elmegy arra, akkor ő arra megy, és azt csinálja, akkor a másik játékos nem, nálunk ezt miért csinálod? Miért jó ez neked? Vagy mit tudom én, nem biztos. Tehát nálunk ez másképp zajlott. Ma már egy kicsit, nem is kicsit, nagyon szabadabbak a futballisták, ha ő fölteszi a fülhallgatót, és úgy, akkor az edző se szól hozzá, mert éppen az neki így jó. Nálunk azért ez másképpen volt, és lehet, hogy ezekből a dolgokból valamicskét át lehetne hozni. És itt egy mondat megint is, azt kb. 10-szer elmondtuk, te is, én is, internet. Tehát ez egyszerűen olyan szinten változtatja meg az embereket, a fiatalokat, hogy egyszerűen enélkül már nincs élet, de tényleg nincs, és a mai fiatalok ezeket már nagyon jól kezelik. Hogy a következő 20 év vagyok én kíváncsi, hogy mi fog történni a világban, hogy abból én mennyit látok, azt nem tudom, de remélem, hogy sokat.
1986-ban Argentína nyert, most szerinted ki lehet a végső befutó, vagy ki ez a két csapat, aki mondjuk a döntőt játszani fogja?
Ez egy érdekes dolog, ott vannak ezek a csapatok. Most a mutatott teljesítmény alapján az egyik oldalra a franciákat én oda várnám. Az argentin, az angol, hogy ezekből a csapatokból ki lesz a másik oldalon. Tehát még egyszer mondom, a franciákat egyiket azt mondanám, hogy én úgy gondolom, hogy döntőt fognak játszani, a másik oldalon pedig én azt hiszem így, hogy a brazilok hazamentek. A Messiéknek óriási lehetősége van azt, hogy ismét esetleg ott legyenek a döntőben, meg hát az angolokat meg soha nem lehet leírni. Inkább csak annyit mondanék, hogy én a franciákat odavárom a döntőbe, a másikat nem igazán tudom megmondani.
De hogyha a franciák a döntőben lesznek, akkor azt jelenti, hogy Spanyolországot valószínű megverik menet közben.
Igen, igen. Ez azt jelenti, hogy Spanyolország, én most nem érzem, hogy Spanyolország döntőbe fog kerülni, de adja a sors, hogy tévedek, mert nagyon szurkolok nekik.
Hát meglátjuk, mindenképpen lesznek még izgalmas mérkőzések. Dajka Lászlónak köszönöm szépen, hogy velünk volt.
Én köszönöm.
Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
Őzen a lépés, az égvele megmertő, rettentő, megfejtő. Te is kifekszel a reppemtől. Ez a boxos box kesztyűben rúg is, leütlek úgy is. Ez az erő soha el nem múlik, túlon túli. Mit lát szemem, az egy aranyérem, kérem. Küzdök, amíg hajt a vérem, célom elérem. Tőlem hangos, arra egy pisztoly lőes tartó, csak hajtok előre, hogy győzzön a jobb. Arról vagyok híres, hogy föl nem adom. Csak futok az úton, minden akadályt átugrok, berállok a bukok, mindenki medette húzok. Belőz a cél egyenesben a majnok, tessék-e monita stafétabot. 4x100 nálam a bot, gyorsan szedem a lábaimat. Látom a célt, de nincs még véget a versenynek, és nem vesz észre az előttem futó. Tempóváltás, mint egy UFO, s nem tehetek más, csak go-go. Soha ne add fel ez a motto.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk.